útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az ősz harmadik napján, kedden, több ember emlékezet óta fennálló rekordot döntött meg a hőség, közölte a Hungaromet. Hajnalban Budapesten a Jánoshegyen csak 22,7 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az arra a napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord. A napközbeni hőségben megdőlt az országos melegrekord is, Kőrös Szakáll lett az új győztes, ott 36,5 fokot rögzítettek. És megdőlt a fővárosi napi melegrekord is, 35,1 fokkal Budapest-Újpest állomás döntötte meg. Annyira meleg volt a budapesti Lövei Klára gimnáziumban, hogy hazaküldték a diákokat. Maruzsa Zoltán köznevelését felelős államtitkár a hőség miatt elrendelte az iskoláknál a hajnali szellőztetést, és arról is beszélt, az igazgatóknak megvan a jogkörük arra, hogy hőségriadós helyzetben rövidített órákat vagy oktatást rendeljenek el. Szabályozás nincs Magyarországon arra, hogy mennyi a maximális hőmérséklet, amelyben még megtarthatóak a tanítási órák, írják a hírportálok. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű emelés, amilyen még nem volt korábban az országban, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a bér, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd, ismertette Rétvári Bence. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek átlagosan. Országossá válik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, jelentette be Semmén Zsolt. A cél, hogy minden gyermek legalább egyszer jusson el iskolai szervezésben egy nemzeti vagy történelmi emlékhelyre, ismertette a miniszterelnök helyettes. A kezdeményezés a 7-től 11. évfolyamig 78-80 ezer tanulót érint, mintegy 3000 osztályban és 60 tankerületi központ és 47 nemzeti emlékhely vesz részt benne. A kormány 1 milliárd forintot biztosít erre a célra a mostani tanévben. Orbán Viktor miniszterelnököt a héten egy észak-olaszországi gazdasági fórumra várják. Egy panelbeszélgetésen vesz részt Magyarország és Európa jövőjéről, erősítette meg Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnök az MT-nek. A komolyító mellett az üzleti élet, az iparvezető személyiségei, diplomaták és kormánytagok találkoznak. A Kínában tárgyaló nemzetgazdasági miniszter a magyarországi energetikai és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozásáról egyeztetett a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton tárcavezető elmondása szerint a várhatóan jövő nyára elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének befejezése után a V0 vasúti körgyűrű, a budapesti repülőtérre vezető vasútvonal, valamint a magyar-szerb határátkelő infrastruktúrájának fejlesztése lehet a következő olyan stratégiai beruházás, amely kínai társfinanszírozással valósulhat meg. Magyarország és Bahrein egyszerre tagja a globális békepárti többségnek, amely annak ellenére létezik, hogy azt az európai fősodorbeli média folyamatosan le akarja tagadni, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Manámában. Szijjártó Péter a bahreini kollégájával tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, a világ jelenleg a veszélyek korát éli, mind Európában, mind a Közel-Keleten háború dúl. A magyar Fesztipay komoly szoftverfejlesztési beruházást hajt végre Bahreinben, ennek része, hogy a cég fogja biztosítani a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokat a Forma 1 helyi futamán, majd ezt referenciaként használva remélhetőleg más eseményeken is. A beruházást a magyar kormány 1 millió euróval támogatja. Egy másik megállapodás értelmében a jövő évtől kezdve évente 10 bahreini diák érkezhet állami ösztöndíjjal magyarországi egyetemekre. Ukrajna arra készül, hogy győzelmi terve részeként meghatározatlan ideig ellenőrzése alatt tartja azokat a területeket, amelyeket Oroszországban foglaltak el, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij az NBC News amerikai hírtelevíziónak. Az ukrán elnök szerint nekik egyébként nincs szükségük az orosz területekre, nem akarják ott elterjeszteni az ukrán életmódot, és orosz hadifoglyokat is csak azért ejtettek, hogy ukrán katonákra cserélhessék majd őket. Benyújtotta lemondását Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök előzőleg bejelentette, hogy a kormányban átalakítást hajtanak végre. Több kormánytag is lemondott később. A parlagfű pollen koncentrációja nagyon magas, tart a csúcsidőszak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az érzékenyeknél már jelentkezhettek erős tünetek, orr- és szájnyálkahártyaviszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés például. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz még az ég, csapadék nélkül, de egyre több felé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Viharként tombol már a messzi távol. Felgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák. Egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésem. Azt hittem szalmaláncs fellobban szépen. Szívemben markol száz és száz kis emlék. Megül a messzeség, viharként tombol már a messzi távol. Felgyújt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak még a meghitt órák, és a te kis szobád. Várok én egy hívószóra. Félek, hogy vége egyetlen csókodért, egyetlen csókodért, egy csókodért.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Szabó Magda Fürelis című regényének 13. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel.
Másnap hétfő volt. Bevonultunk az osztályterembe, és megkezdődött a hivatalos oktatás. A mi tanítónőnket, aki írást-olvasást oktatott, mindkettőt tudtam réges-rég, úgy hívták Nickó néni. Ő is egy volt apám hajdani áldozatai közül. Inkább megérzés volt, mint bizonyítható tény, hogy aligha nem szóban értesítették őt, a Szabó unoka csorba bögre a készletben, mert mikor első foglalkozásra vitt bennünket anyám, nagyon megnézett, hosszú, fürkésző pillantással, és éreztem, sem anyám, sem én nem tetszünk Mickó néninek. Anyám külön visszafutott még egy csókra, mielőtt végképp otthagyott abban a vigasztalan épületben, amely mellől akkori formájában még hiányzott a diadalmas református egyház büszkesége, a kollégium nővére, az éppen épülő, később országos hírű óriási leánynevelő intézet. Akkor még nem gyakorló, csak közönséges elemi működött az új épületben, ami mellé nem is messze építették a kőművesek az új, pompázatos modernet, amely légfűtéssel tart melegen, s laboratóriumokkal, imateremmel, vetítőkészségekkel is felszerelték. Ez, ahol iskolai pályánkat kezdtük Cilivel, még az 1823-ban, két évvel a Zalán megjelenése előtt már meglévő óriási házból alakított intézmény volt. Az óépület kapuját egy szent iszonyat nyitotta, zárta a kapus, akinek bőrleffentyű rögzítette hiányzó lábát, azt időnként meglengette, amikor lépett egyet a mankóján. Komor ember volt, féltünk tőle. Nem tűrte a rendetleneket, pedig rontani való 1923-ban nemigen volt azon a bánatos régi épületen. Nedves volt, dohos, a kályhák alig szeleltek, a padló olajos, szálkás, a szén háborús, csak füstölt, nem melegített. A csapnál tisztálkodni nem lehetett, mert a nénikék észrevették, hogy mindenki tolakszik szünetben inni vagy kezet mosni, és a takarítók nem tűrik, ha összelocsoljuk vízzel a padlót. A tanítónők nem vállaltak vitát, hát tilos volt az ivás, kézmosás. Mi, míg oda jártunk, egyszer sem ettünk piszkos kézzel Cilivel 10 órait, inkább hazavittük, amit otthon csomagoltak. A végén anyám tudomásul vette, ne adjon velünk semmit, úgyis visszakerül. A termek sötétek voltak, maga az épület bús, salétromos, csak az osztályt szerettem benne. A tényt, hogy köröttem csupa-csupa lány van, és nem csak ketten vagyunk Cilivel, hanem 40-en, 40 megfejtendő titok. Mindjárt kinéztünk magunknak Cilivel együtt egy fekete hajú, mindig mosolygó lányt, meg egy másik csudaszépet, egy baba arcú gyönyörűt. Társaságban könnyebben viseltük el, hogy az iskola termei kriptaszerűek, és az illatosokhoz hasonlító tanítónő iparkodása semmit nem tud nekem adni, amit otthon meg ne kaptam volna a családtól. A szüleimmel folytatott beszélgetések messze felülmúlták a tananyagként kötelező beszéd és értelemgyakorlatokat. Írni, olvasni régen tudtam, akkora már a számokat is ismertem, Zsoltárból tanította meg apám a római jelzéseket. Cilinek persze minden egyszerűbb volt, ő szinte minden otthoni képzés nélkül került hozzánk. Őt igazán érdekelte, amit a nénikéktől hallott. Részint meglepte, milyen tág a világ, mi minden van benne rögzíteni való. Őt mulattatta a hely és környezet ismeret. Nekem nem mondott újat, ismertem minden pusztát, zugot, közt, körben a városban és a környéken, a városi tulajdonú helyiségeket, de Zenta messze volt. És Debrecen gazdag határával és a Hortobágyjal a közelében Cilinek csupa csoda. Az én egyik új választott barátnőm Lidika nagy gazdalánya volt. Soha én olyan csillagporos éjszakát, mint később nagykorunkban tanyájukon nem láttam többé. Egyébként az ő földjükön képezték valaha a királyi udvar kutyafalkáját, azért hívták a helyet Ebesnek. Nagyon szerettem náluk lenni. Másik új barátnőmnél, Pálmánál is. A két új barátnő sokat segített abban, hogy elviseljem az iskolát. A nénike mindig szánta, akit megbüntetett. Akkor is, ha haza kellett írni a szülőknek, azonnal jöjjenek, mert gyermekük a bűn martaléka lett. Én mindjárt martalék lettem, mert miután egyelőre semmi újat nem tudtak közölni velem, csak úgy tudtam elviselni az iskolát, hogy folyton faragtam a kényelmetlen olajzöld padot. Apámnak új padot kellett csináltatnia a szálkás régi helyet, pedig csak alig valamit sikerült lefaragnom kis bicskámmal. Cilinek nem volt semmi problémája az elemiben. Engem az első év vége felé, mikor már az Isten tudja hányadik súlyos meghűlést hevertem ki, Hutra tanácsára egyszerűen kivettek az iskolából. Anyám a zárdában elvégezte a tanítóképzőt, és zseniális dédapám étosza benne épp úgy megnyilvánult, mint Piroskában, aki az Avignoni híddal feloldotta Cili némaságát. Testvérem itt is sztár volt. De nem azért vitt el anyám, mert ezt nehezen viseltem volna, ezt megszoktuk már valamennyien, hanem mert Hutra így döntött, megrótta családomat. Egyik betegség a másik után ért, súlyos kanyaró, súlyos vörheny. Már elfelejtették, hogy születésemkor egy hetet adtak nekem az orvosok? Ez igaz is volt, meg nem is. A valódi, az elemi elhagyására bíró momentum a Gidi pacalügy volt. A második alkalom, mikor nem egyházi, inkább magánokból szakadtam ki a közösségből. Persze a tanulást nagyon élveztem, mindig boldog volt, amikor ismét visszaléphettem az otthon falai közé, ahol anyám tanított, és a tanév végén vitt be újra a záróvizsgára, ahol a többiekkel együtt beszámoltam arról, amiről bejáró osztálytársaim. Mindig csupa kitűnővel végeztem az osztályokat, és nem kellett unatkoznom a nénikékkel. Lidika és Pálma persze megmaradtak barátnak, sűrűn látogattuk egymást. Cili hazahozta minden esemény hírét. Az elemi tagozatban oktató hölgyekkel csak vizsgákon találkozhattam, pár előírt és kötelezően bentöltendő héten évente mással. Mickó néni után megismertem Terészke nénit, Ilonkát, a tanítónők sorát Erzsébet néni zárta. Hutra doktornak 4 harmonikus évet köszönhettem, és az első nagy rémülettől való szabadulást, mert az első és egyetlen támadás túlélése után azonnal megszűnt a Hitchcock varázslat, a debreceni horror, a játéknak álcázott kamaszlány kínzás, a Gidi pacal szindróma. Aljas szórakozás volt, kíméletlen és gusztustalan. A nénikék is vertek, de csak toltartó fedelével a körmeinket, esetleg hosszan térdepeltettek, de mi volt mindez a Gidi pacal akcióhoz? Már említettem, a régi épületnek óriási udvara volt, teleültetve illatos virágú cserjékkel, s ahogy eljött a tavasz, játszhattunk kabát nélkül a tágas helyen. Elfértünk, ha nem is kényelmesen. Sokan voltunk odalent, mi elemisták, aztán gyakorló elemisták, akikről nem tudtam bizonyosan micsodák, később megértettem, hogy náluk és rajtuk tanulnak tanítani a leendő nénikék, és ebbe az épületbe járnak még a tanítóképzősök és a polgáristák is. A polgáristák kasztja külön kaszt volt. A gazdag vállalkozók és iparosok lányaié. Debrecen hajdani céhei örököseinek gonddal neveltetett örököseié. Jól fejlett, szép lányok voltak a polgáristák, a 4 elemi után még 4 polgárit végeztek, komoly követelményekkel. Aki ott jelesre vizsgázott, elmehetett később tisztviselőnek. Tovább képeztethette magát felelős irodai munkára. A jól kereső iparosok, kereskedők, vállalkozók értelmes lányai friss ésszel könnyen vették az akadályokat. Az udvaron remek tempóval versenyt futottak a kertben tartott tavaszi tornaórákon, amelyeket mi, amíg még én is rendszeresen bejártam, a csukott ablakú osztályteremben bonyolítottunk le, legugoltunk a padlóra, megint felálltunk, és leengedtük a szellőzetlen helységben a karjainkat, mint a beteg madár. Kint nagy élet volt. Ezt a nagylányok csinálták, a tanítóképzős jelöltek, akik valóban azok voltak. Nagyon nagy lányok, kifejlett fiatal nők, 14 és 18 év közöttiek. Mire diplomát kaptak, mehettek férjhez, vállalhattak állást, ha szerencséjük akadt közel a városhoz. A nagylányok kitaláltak maguknak egy sajátságos játékot. Annak az volt a neve, hogy gidipacalozás. Nem volt végzetes a módszeres kínzás, de irgalmatlan, durva. Gidipacal volt minden náluk gyengébb, elsős, másodikos elemista, ha gyengébb vagy beteges volt, idősebb is. A nagylányok összefogózkodtak, kört képeztek, aztán üvöltve azt kiáltották, megállás, gidi pacál, és körbevették az áldozatukat. A boldogtalan kezdő eleinte nem tudta, mi vár rá, nevetett. Voltunk olyan gonoszak, hogy nem mondtuk el azoknak, akik még nem tudták, mi következik. A nagyok gyűrűjébe szorított gidi pacal, az áldozat, eleinte nem értett semmit. Aztán megpróbált kérdezősködni, akkor a vezető, a legerősebb, legnagyobb végző tagozatos lány ráordított, ki vagy, mi vagy, te senki! Szegény áldozat mondta a nevét. Akkor megint ráordítottak, mindenki sivított, kiabált, hogy hazudik, mert gidipacal, látni rajta, hogy az, gidipacal, azonnal mondja meg a nevét, lakárcímét, éjjel is ott lesznek, és megkínozzák, ha nem teszi. Az elfogottak megpróbáltak menekülni, de nem lehetett. A játék végén már fuldokoltak a zokogástól, akinek volt záloga, odaadta zsebkendőjét, kistáskáját, pici uzsonna pénzét. Ékszert az iskolánkban nem viselhetett senki. Megfenyegették, hogy éjjel is utána néznek, mit csinál, s mit dugott el, nem adott át, ígérték, hogy az utcán is követni fogják. A gidipacal akkorára már megsemmisült saját könnyáradatában. Nénike felügyelet mindig volt a szünetben. A tanítónő mindennel tisztában volt, és épp hallású, de nem óhajtott sem a tanítóképzősök mindenről nyilván mit sem sejtő igazgatónőjével, sem a termetes és erős tanulókkal vitát vagy konfliktust. Valami regényt olvasott tüntető figyelemmel, mindig a legmesszebb helyen az éppen letartóztatott gidipacaltól, hogy ne legyen kénytelen intézkedni. Anyám a gidipacal eset után ment el Hutrához, a megbeszélés fő oka az volt, kínozni nem hagyja a gyerekét, aki amúgy is mindenfélét képzel, ami nincs, hát még, ha van is rá oka. Anyám Cilit is kifaggatta. Cili akkor még, mikor ez legelőször szóba került, nem esett át a tortúrán, de sajátságosan fogadta, amikor rátörtek. Nem futott előlük. Megállt, megvárta, míg a vezető elkezdi. Gidipacal, vald meg, ki vagy, mi a neved, ki az apád, mit adhatol váltságdíjul? Ezt, mondta a trianoni árva, és úgy térden rúgta a vezért, hogy az mindjárt össze is esett, és sikoltozására a napos nénike kénytelen volt leereszteni a könyvet. Mire oda gyalogolt, már értesítették a tanítóképzősök. Tornaórán megsérült a társuk. A nénike azonnal intézkedett. Kár, hogy idehozták az udvarra szegényt, be, azonnal a tornaterem melletti egészségügyi szobába, ott majd ellátja szakember, az erre illetékes ápolónő. Cili csak állt, tündöklő mosolyjal, mint rozgonyi cicelle, és még azt ordította sose hallott hangon, ántánt dögök, gyertek csak négerek! Cilihez soha senki nem mert nyúlni, sőt, Cili titokban alkalmazható volt, pénzért védőőrizetet vállalt azok mellett, akik kívánták és megfizették a tarifáját. Cilia akkor lépett először akcióba, amikor én voltam az áldozat, és miután nem vallottam meg se a nevemet, se a lakáscímemet, és elkezdtek verni, nem védekeztem, engedtem, hogy üssenek, és sírtam. A baj otthon aktivizálódott, szegény hutra fejtette le a véres ruhámat, amely foltjait iskolaidő végéig némán takargattam. Cili éppen Pesten volt, nem láthatta, de megjegyezte, hogy a testvérét bántották, és felelt az ügyre a maga módján. Hol tanultál birkózni, Cili? Kérdezte az emlékezetes napon apám. Cili azt mondta, képzik őket Pesten a tornamesterek, de apám ne érdeklődjék, mert tilos erről beszélni. Apám mindent értett szó nélkül is. Én akkor még nem, ma már persze, hogy felfogom, mi zajlott a trianoni árvák továbbképző napjain, és mitől lett a mi Cilink olyan, mint egy egyre izmosabb fenevad. Antán Cukái! Hallatszott az udvaron a kiáltás olykor. Cili a ne felejtj szemű angyal ordított, harapott, rúgott, a nagylányok menekültek előle. Én nem tudtam akkor még, mi az a szuka. Cili igen. Aztán elszállt a 4 év, 4 kitűnő bizonyítványt vihettem a gimnázium első osztályába. Cili végig bejáró volt, és nem kitűnő, de jeles eredménnyel zárt mindenből. Ő jutalomkönyvet is kapott a záróvizsgán, ami az egyetlen pedagógusnak született, szikrázóan intelligens negyedikes tanítónőnél, Erzsébet néninél zajlott. Cili énekelt is az ünnepélyen. Bús magyarok imádkoznak. Mindenki megtapsolta. Anyám megköszönte, hogy Erzsébet néni bajlódott velünk, átadta az obligát virágcsokrokat, a tanítónő hosszan nézett anyámra, még utolsó becézésre magához húzta Cilit, aztán minősített bennünket. Cecil emberi csoda, fogadják szerencse kívánatomat, mondta. Magdolnát nem volt szerencsém megismerni, csak képességei hírét hallottam a bizottságtól, és kitűnő vizsgafeleleteit méltányolom. Szép pályát remélhetnek mindketten. Cilit megcsókolta? Engem nem. Hála Istennek, gondoltam. Pukkedlisztem. Ő is egy másfajta gidipacal. Még hogy nem volt alkalma megismerni. Hát kiszavalta el neki a talpra magyart. Az elemi elmúlt, mint egy néha riasztó álom. Elhoztam magammal a bőrleffentyűs lábú rémkapus, az olajszagú osztályterem, a tenyeresek, körmösök emlékét, és a gidipacalt, és persze az orgona és jázminbokrok tavaszi illatát, és anyám tanítását, hisz a nénik helyett ő oktatott. Szép a nyelvtan, kicsim, gyönyörű, gondold el, ott sétál valaki az utcán, lépeget komótosan, ha megjegyzed, hogy őt úgy hívják, állítmány, és mindig csinál valamit, és azt is megfigyeled, hogy azt a valamit többnyire valamilyen módon teszi, már fogod tudni a mondat lényegét, és hogy ez vagy az miképpen történik, és ő maga milyen. Gyere, kincsem, gyere! Ősszel gimnázium. Én akkor is féltelek, ha nincs rá okom. Vigyázz magadra, mindenem. Nagyon szeretlek, Magdolna. Cili ott állt a szoba sarkában, erre a mondatra hátra pillantott, mint aki vár valamit, de Jabloncai Lenke nem folytatta, hát visszafordult, és tovább nézegette a bizonyítványát. Valamit várt, és nem kapta meg. De mindegy volt már, voltaképpen minden mindegy volt Cilinek régen. Mamája nem az ő mamája, az a Dódié, és Cili is szerette Dódit, aki miatt térden rúgta a nagylányt. Tette egyébként hősített volt, szétrúgta a nagylány térdét az akkor véletlenül éppen viselt ormótlan árvacipővel, az ügy a sikoltozás és az orvosi jelentés után végre feljutott az igazgatónőhöz. A képzősök vezetője először belenémult, mire kivallatta a nagylányokból az igazságot, aztán intézkedett. A játék kitalálói és irányítói elhagyták az iskolát bizonyítvány nélkül. A kicsapás az intézet magánügye volt, de mindenki tudott róla a városban. Nem tudom, ki őrzi ma emlékezetében kívülem, nekem ma is Hitchcocki rémem, hogy körbevesznek és fenyegetnek és elveszik, amim van. Gidipacal egyébként olyan lehet, mint a gólem, mert időnként más helyszínen még találkozhatunk vele. És Cili már nem él, se Hutra doktor, sem a családom. Nem védhet meg senki. Anyám egyszer szóba hozta, mennyire meglepte a választásom, mikor hittani előkészítő után és az elemi osztályaiban átélt hetekben bizonyossá vált, az egész gyerekanyagból csak kettő kellett nekem barátnak, Lidika és Pálma, és Cili azonnal szintén elvállalta őket. Anyám nem indokolta a kérdést, de tudta, mi járhat az eszében. Egyik barátnő sem volt a városi urak megítélése szerint hozzám illő. Lidika az lett volna, ha az apjának nem 36 holdja van, hanem 6000. És kastélyukból hozza be a környékről reggelente a fogat a kisasszonyt. Pálma is megfelel, ha MÁV főtanácsos vagy főigazgató az apja, nem raktárnok, aki váltókezelőből küzdötte fel magát a rangra. Anyám már René néni balett előkészítőjében, de főleg Tattai Margit táncstúdiójában megpróbált összehozni az apám állása kívánt a társakkal, de a kísérlet nem sikerült. Én nem illettem a kijelöltek közé. Léha tudatlanoknak tartottam őket. Ők meg úgy néztek rám, mint egy félbolond csodabogárra. Íme az ideális iskolás, aki sosem ulaszt leckét, tudja a megtanulhatatlan latint, sajnálja az időt a táncra, de azért megtanulja, mint egy tantárgyat, mert hát, ha szüksége lesz rá valamikor. Én meg úgy találtam, felelőtlen, rossz tanuló a legtöbb. Szemét villogtatva vihog a fiúkkal, bájolog. Ezekkel nincs mit kezdeni. Érdekes, hogy mennyire nem találtam meg a helyemet a neveltetésemhez szintén elengedhetetlen tánciskolában. Úgy éreztem, nincs ott keresnivalóm. Pálmát és Lidikát eredetileg sem iratták be, de Cili csillogott az örömtől, mintha tudta volna szegény, ott lesi a nagy aranypókháló közepén a sorsa. Életemben először éreztem kétségbeesett haragot, mikor rájöttem, Cili éppen a táncstúdióban lett szerelmes, méghozzá abba a boldogtalan textor Ádámba, aki magántragédiáját mindenki ismerte a református ifjak egyletében. Tárgyaltak is róla részvéttel és elismeréssel, igazolták, való a hír, amely elterjedt a városban. Anyám egyébként megvallotta, élt benne némi gyanú, talán Lidika valamelyik fivére vette át mindig játékos életemben valamelyik képzeletbeli jegyes szerepét, azért vagyok velük annyiszor és olyan szívesen, de aztán nevetett az ötleten, mert érezte, Lidika családja nem engedett volna a gazdaságba egy olyan folyton csak olvasó mi hasznát, mint ami ennek látszhattam. Nem voltam én szerelmes egyik fivérébe sem úgy igazán, csak jó volt velük, náluk lenni. Én életemben először éltem át a birtokukon a kiegyensúlyozott és észszerűen kormányzott gazdafamília méltóságát, cívis tekintélyét, míg figyeltem Lidika apja szigorú pillantását, amivel családtagot, bérest, állatot, mindenkit irányított a nagyfamiliában.
Elhangzott Szabó Magda Fürelis című regényének 13. része Bánsági Ildikó előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szeretet itt,
kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik ösvénykel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz. Visz a tűzben emelt puha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél így benned él.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértek!